Miért hagyom magam? A boldogtalanság kisugárzik, érezhető, ezáltal látszik is. A viktimológia azzal foglalkozik többek között, hogy ki és miért lesz áldozat. Csak úgy, véletlenül következik ez be? Nem, ebben nem hiszek. Mindannyiunknak van egy kisugárzás a belső töltete. Nemrég nézegettem egy fotót, ahol több nő volt a csoportképen, és a belső bizonytalanság, az önbizalomhiány annyira látszik, hogy azok az emberek szinte leugrottak a képről. Aki az X-edik kerületben mellét kirakva miniszoknyában sétál, miután megivott valamit, és emiatt olyat tesz, amit egyébként nem tenne, beszól az egyik csávónak, akinek erre kinyílik a zsebébe a bicska vagy a görcs, azt sugározza ki. Jaj, bocsássatok meg, hogy élek, és egy sötét kivilágítatlan területre ér, ott sokkal nagyobb az esélye, hogy elkapják. Vannak olyanok, akik az ilyenekre vadásznak, megérzik a vérszagát, és könyörtelenül elkapják, mint cápa az áldozatát. A mai fiatalok véleménynyilvánító képessége és megérzése kezdetben magas szinten van, persze csak egy ideig. Azután minden torzul, és átvevődnek a hazug klisék. Bennük ez így fogalmazódik meg. Én nem szeretnék olyan életet élni, mint az anyám. Én nem szeretek ilyen búval baszott lenni, mint ő. Ez nagyon sokszor őszinte átélt dolog, nem pedig kamaszkori dac. Maradjunk a mamáknál, akik idézőjelben nők, náluk legtöbbször mit látnak? Örömet? Kiegyensúlyozottságot? Vidámságot? Pozitív érzéseket? Semmi ilyesmit nem látnak, pedig mindannyian a boldogságra törekszünk. Azért élünk, hogy boldogok legyünk, csak közben rengeteg önbecsapási folyamatot élünk meg, és hazudozunk magunknak. Ennek pedig súlyosak a következményei. Manapság az utcákon szétnézve, már a 30-as éveik kezdetén levőknél is iszonyú megtörtséget, megkeseredettséget lehet látni, attól felfele, meg jobb, ha nem jellemzem ezeket az embereket. Mindez azért következik be, mert hagyják magukat kicsinálni. A kudarctól való félelem nem csak azt akadályozza meg, hogy valaki egy új, igazán önmagát megmérettető kihívásba vágjon bele, hanem megszünteti a megfelelő viszonyítási alapot is. Tehát ha valaki nem akar a hibáiból tanulni, akkor az életét arra ítéli, hogy az elkövetett hibát újra és újra átélje, mert el akarja felejteni azt, hogy emberből van. Azt hiszi, hogy megúszza a megmérettetést, miközben, hogy jobb legyen neki, támaszkodik valaki másra. Vakvezet világtalant. Az emberek elfelejtik, hogy a vásár mindig kettőn múlik, mindig van az eladó és van a vevő. A jó vásár azt jelenti, hogy mind a két ember kölcsönösen adja magát. Hogy ha nem ez történik, akkor valaki olyan árut kínált fel, ami rossz. De ki is az, aki elfogadta ezt a rossz árut? Aki meg nem mer mindebből tanulni, mert fél a fájdalomtól, mivel a kudarc átélése mindig nagyon fájdalmas folyamat, az nem fog nyugodtan aludni. Vergődni fog. Miért nem tettem meg? Mi lett volna akkor, hogyha? Az élet azonban megy tovább, de ő a jelen pillanatát súlyosan elszúrja, nem a pihenésre fordítja, hanem a feltételezett ha potenciális megválaszolására, ami megfelesleges időpocsékolás. Mert nem tettem bele a dolgaim megoldásában mindazt, amit tudtam volna, és ezt igyekszem elnyomni, kizárni, egészen odáig, amíg vagy megoldom, vagy teljesen megecetesedem. De ha tudom, hogy én emberből vagyok, akkor elfogadom azt is, hogy alakulhat úgy az életem, hogy valami miatt nem jön össze valami, amit elterveztem. Ilyenkor nem menekülök el a mínusz élménytől, hanem este átgondolom, hogy mi az, amit én megtehettem volna még. És akkor azt mondom, hogy semmit. Fájni fog, de nyugodtan alszom. Tanultam belőle, és tovább lépek. Ha én azt mondom, én vagyok a hunyó, na itt kezdődik az, amit tanulásnak, okulásnak hívnak. A következő, ami a fejlődés gátolja, az az okoskodás. és ez egy adott iskolai végzettségű emberek sajátossága. Az illetőnek például felsőfokú főiskolai egyetemi végzettsége van, tehát gyönyörűen tud racionalizálni, verbalizálni, kimondani és megfogalmazni a kifogásait, hogy ez miért jónak látszik. Kristálytiszta indokokat fogalmaz meg, hogy ez azért, mert, ekközben valójában gyáva, mert nem meri meglátni azt, ami van. Ott van előtte. És agyból gyönyörű képet fest. Agyból gyönyörű képet lehet festeni, de attól ennek a gyönyörűségét én még nem érzem. Amikor pszichiáterként leülök valakivel beszélgetni, a szakmai felkészültségen kívül van még egy képességem, amit az eltelt évek alatt fejlesztettem fel. Nagyon tudok figyelni. Többek között ezt a Bevállalja, igen vagy nem című tévésorozatnak köszönhetem. 22 percem volt felfejteni egy adott kérdést, megtalálni a megfelelő okot, megoldást és lezárni a folyamatot. Mindezt csak intenzív figyelemmel lehetett megcsinálni. Ott tanultam meg igazán figyelni. Mondjuk a velem szemben ülő azt állítja, hogy boldog. Ilyenkor nézem az arcát, a testtartását, a gesztusait, hogy hitelese. Valamint érzem, hogy amit kimond, szinkronban van-e azzal az érzéscsomaggal, amit öntudatlanul sugároz. S hiába mondja nekem azt, hogy ő hiteles valamiben, ha én azt nem érzem. Ilyenkor nincs párhuzamban a racionális töltet az emocionális töltettel, ezt hívják hazugságnak, ami önbecsapásból táplálkozik. Az okoskodás rengeteg emberre kifejezetten jellemző, mint ahogy sokszor látok nőket, akik okosak, intelligensek, gyorsak, bátrak, szépek, de tegyük hozzá, csak annak látszanak. Valójában bizonytalanok. Így nem szépek. A fejlett vagy a fejlesztett intellektusukból adódóan gyönyörűen megmagyarázzák, hogy az a vegetálás, amit ők életnek hívnak, miért jó. Szívük joga. Egyet már rég megtanultam. Mindenki úgy kúrja el az életét, ahogy akarja. Az ilyen okoskodóknál külsőre is lehet látni valamit. Azt, hogy félig vagy teljesen halott a szemük, s csak látszólag élnek. Valójában nem élnek. A halott vagy félig halott szem a vegetálás szimbóluma. Tehát nincsen kisugárzása az embernek. Akinek a szemében nincs élet, az nem tud mosolyogni sem. Az kényszeredetten széthúzza az ajkait, de mosolyogni nem tud. És ezt lehet látni. Na, nézzük a fejlődést akadályozó további tényezőket, a különböző szavakat, mondatokat, amelyek mögött egy újabb probléma húzódik meg. Ilyenek a tudom, hogy mit kéne tenni, de ez valójában nekem pici problémát jelent. Vagy fáj, de csak egy kicsit. Igen, tudom, mit kéne tenni, talán majd megteszem. Tehát kicsit talán lehet. Ja, ott van a nem tudom is. Ez mind a gyávaságra utal. Például a nem tudom választ adó valójában általában tudja a választ, de nem meri kimondani. A kudarctól való félelem mögött ott húzódik egy lépcsőfok, ez pedig a gyávaság. Mert aki gyáva, az fél is mindentől. A változástól, az újtól való félelem következtében alakul ki a megszokás. Persze, ott van a félelem a fájdalomtól is. Annak a fájdalomnak, ami egy adott veszteség után jelentkezik, nagyon fontos a tiszta megélése. Nézzünk egy példát. Nagyon sok az olyan párkapcsolat, ami két olyan egyet között alakul ki, akik érzelmi szempontból nem mernek felnőni. Vak vezeti a világtalant, kellő sokaságú játszma és háború alakul ki köztük, hol az egyik, hol a másik szeretne nyerni, ezért mindent megtesznek, hogy kettejük kölcsönös játszmáiból adódóan kinyírják egymást. A játszma az mindig arról szól, hogy valaki felül szeretne kerekedni, tehát győzni akar. Hol az egyik játszmázik, hol a másik, tehát ugyanez folytatódik tovább. A játszma. A játszmák mindig háborúban zajlanak. Békében nincs játszma. Békében a párkapcsolat építése történik. Háborúban pedig az egykori boldogság, ha az egyáltalán boldogság volt, ennek rombolása, mert ilyenkor az egyik bármi áron nyerni akar. A bizonytalan támaszkodik a másik bizonytalanra, miközben azt mondja, hogy szerelmes. Ilyen kapcsolatok esetén a szerelem valójában támaszkodást jelent, de ez nem szerelem. Szerelmes, de nem a pasiba, hanem a szerelembe, az érzésbe, és ez neki nagyon jó, mert önzőgeci az egyik, de sajnos a másik is. A harag, a gyűlölködés odaig jutatja őket, hogy megszűnik köztük a meleg, egymásra figyelő őszinte kapcsolat, boldogtalanok lesznek, közben sokszor takaróznak a gyerekekkel, de erről majd sokkal később. A boldogtalanság kimondása súlyos és tiszta fájdalmat jelent, mert a kapcsolat ajtaján benyitott a kapcsolat halála. Halál. Kemény sztori. Pedig sokszor megéljük nem csak akkor, amikor egy szerettünk meghal, hanem akkor is, amikor valaminek, ami nekem, önöknek fontos, vége szakad. Mindez azért, mert kopunk és emberből vagyunk. Sok ember számára ez nagy kudarc, nagy félelem és frusztráció is egyben. Hogy egyszer végünk lesz. Pedig ez tény. Azért állítom mindezt, mert ezeket a sorokat egy leendő csontváz ujjai írják, amelyeket remélem leendő más csontvázak fognak olvasni, vagyis jelenleg meghallgatni. Mert ez egy elég domináns, hatalmas nagy érzéscsomag. Térjünk vissza két jelenlegi főszereplőkre, megvilágítva azt, honnan is jöttek. Az érzelmi fejlődést nézve van a gyermekek érzelmi kora, aztán a serdülőké, majd a felnőtteké. Csak a serdülők és felnőttek között van még egy kor. Ez pedig a görcskor, ahol azok vannak, akik nem mernek felnőni érzelmi szempontból. Görcsöt csinálnak önmagukból, a görcs pedig csak egy magához hasonlatos görcsöt fog vonzani. A két görcs boldogsága csak görcsös lehet. Ha az egyik hangulata rossz, a másiké is rossz lesz. Ha az egyiké jó, akkor látszólag felpörgetik egymást, és ki is mondják az emberek, hogy ketten alkotunk egy egészet. Az ilyen kapcsolatokban élő nő szerint ő attól nő, ha van mellette egy férfi. A görcs férfi? Mitől férfi? Ezzel nem értek egyet. A nő attól lesz nő, hogy ott van mellette önmaga, de kiegyensúlyozottan, aki tudja, de nem csak tudja, hanem használja is a mértékletességet mindenben. Ha ez nem következik be, akkor bekövetkezik a megfelelni vágyás, a támaszkodás, a kifogások keresése, a gyávaság, az önmarcangolás, stb. Szóval két görcs boldogsága görcsös, és így a nemi identitás az önmegvalósítás szempontjából görcsölésre nevelik a kölyköket is. Így szűnik meg a nő. A görcsölés nem eredményez sem békét, sem boldogságot. Gyávaságból félnek kimondani a kapcsolat halálát, így megszokásból vannak egymás mellett, és félnek attól, ami valójában már nincs. Mindez súlyos hatással van gyermekeik személyiség fejlődésére. A mai világban élő lánygyermekeknek nincsen apja, mivel az apák a gyereknevelésben általában nem vesznek részt. Tisztelet a kivételnek. A férfiak apaként alig funkcionálnak, alig nevelnek és tanítanak, rengeteg morális dologgal nincsenek tisztában, nem tudnak átadni dolgokat, rohannak, görcsölnek, egyre idősebbek, zűrzavarban vannak, a férfiasság megfelelő megélését illetően a fogyasztói társadalom különböző kompenzációs eszközeit használják, hogy a feszültségeiket levezessék. Ekközben meg a gyerekük nő, mint a gomba. Rendszeresen csajoznak, ha emiatt a feleség kirúgja őket, elválnak. Vagy együtt vannak, de nyakig a meleg szarban. Nagyon kevés fiatalnak van az apjával hiteles kapcsolata. És ez azért is fontos, mert ezáltal definiálódik egy lányban, hogy milyen férfit fog ő választani. Rossz kapcsolat esetén jelen van a szeretem-gyűlölöm effektus. Hogy egy rohadt alkoholista, de mégis az apám. Ha az apával kapcsolatban valakinél szeretem-gyűlölöm állapot látható, akkor az egy idő után nem csak az apjához hasonló pasit talál, hanem a szeretem, gyűlölöm egy idő után abban a kapcsolatban is megjelenik. Miközben a hiányzó apa mintát keresi, akkor hol van mellette a férfi? Nincs férfi, mert támaszkodásról van szó, és mivel nem is érzi magát nőnek, infantilis gyerek marad, és a férfit, aki férfinak látszik csak, mert apa modellben tetszeleg, éppen ezért az önzése kielégítésére használja, mert nem tud, vagyis nem mer egyedül lenni. Majd amikor kiszívja, mint a vérszívó az értékes nedveket, lecseréli a következőre. De nem nő fel. A felnövekvés mást jelent. Nagyon sokan megkeresnek azért, hogy fogyjanak. A fogyás és a hízás mögött nem csak a helytelen táplálkozás, elégtelen mozgás, anyagcserezavar vagy különböző gyógyszerek mellékhatása áll, hanem ott van a lelki problémákból adódó kompenzáció is. A test az mindig a lélek temploma. A vérszívás következtében a nő tünetileg jól van, azonban valójában boldogtalan, és a valódi boldogságot pótolja a kajával, mert amíg nassol, addig jól érzi magát. Közben meghízik, a hízással rombolja az önképét, és legtöbbször ezt tudja is. Emlékszem egy csajra, dagadt malacka volt, és bár tudta, hogy gondjai vannak, abban a pillanatban, amikor meglátta a kaját, nem érdekelte semmi. Egyszer a lelki gondjai miatt főzött egy nagy tál tésztát, majd odaült a tévé elé és elkezdett zabálni. Miközben nézte, a televízióban tükröződve meglátta magát. Megundorodott önmagától, látva, hogy mit is tesz, majd azt mondta nekem. Megálltam egy pillanatra, utána meg folytattam a zabálást. Az is érdekes, hogy ha tegyük fel, a test a lélek temploma, és valaki ezt a templomot elhanyagolja. Az elhanyagolt templomba ki akar bemenni, hogy a csodálatos szép lelkét imádja és csodálja. Hát nem fognak a templomba bemenni. Az is érdekes, hogy jó páran, amikor elkezdenek fogyni, rengeteg belső konfliktust rendezve így önmagukban, egy idő után rájönnek arra, hogy elérhetik azt, amit kitűztek maguk elé, és akkor ijednek meg. Sok mindenre gondoltam, hogy ezt mi okozza, és arra jöttem rá, hogy a fogyás ellenére sokan nem bíznak magukban, megijednek az új helyzettől. Villámgyorsan visszahíznak, inkább maradjon a régi, jól ismert helyzet. A szaglás olyan, hogy a megszokott illatot egy idő után már nem érezzük. De a meleget igen. Sokan kinyújtják a kezüket, ott hideg van, és fáznak. Ebből meg az következik, hogy jobban szeretnek a büdös melegben ülni. A megszokás azt eredményezi, hogy a pasi barátként él velük, de ebből szerelem már soha nem lesz. Mégis kölcsönösen hitegetik egymást, különösen, ha már becsöppent a gyermek. Közben meg rengeteg idejüket elvesztegetik. Nem sok ez a 60-70 év, amit eltöltünk átlagba itt a Földön.